Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, olvassuk Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 15. részből. A 15. rész 29. versétől 34. verséig terjedő igeszakaszból. Különben mit cselekszenek majd azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért? Mi és miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban? Naponként a halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ne tévejegjetek. Jó erkölcsöt megrontan a gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mennek és földnek hatalmas urát, ki telve vagy szeretettel a téged félők iránt, sőt még ellenségeid iránt is. Dicsőítünk téged, aki eljöttél erre a földre, és meghaltál a Golgota keresztjén, hogy megnyisd tiéd előtt az üdvösség kapuját, az örök életet, az Isten országát. Köszönjük te néked azt, hogy rád tekinthetünk most, rád gondolhatunk, és várhatjuk azt, hogy megszólítasz bennünket. Kérünk, hogy szent lelked elevenítse meg számunkra ma hirdetett ígét is. Oltsa a szívünkbe a te drága szavaidat, melyekben ott rejlik a te hatalmad, a te szereteted, a te drága igazságod, a te békességed. Kérünk, hogy áldj meg bennünket élő igével. Látod, hogy mennyire rászorulunk erre, nem csak azért, hogy információkhoz jussunk, ismeretekre tegyünk szert, hanem azért is, mert az életünket ez az ige tartja meg. Ez vezet bennünket az örök életre, a boldog életre. Ez ment meg bennünket a kárhozattól, a boldogtalanságtól, a békétlenségtől. Kérünk téged arra, hogy add meg mindnyájunknak ezt a drága mennyei igét ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük néked, Urunk, hogy megoltalmaztál bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy akár örömmel a szívünkben jöhettünk most ide, akár bánattal, szomorúsággal, mindenképpen rátekinthetünk. Kérünk, áldj meg bennünket egyen-egyenként, és tekints mindazokra a helyekre, ahol körülötted gyűlnek össze, és megemlékeznek rólad, a te halálodról, feltámadásodról, és várják a te szavadat. Kérünk, áld meg a te ígédet szerte ezen az egész világon, és áld meg a körülötted összegyűlő testvéreinket. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz bennünket nagy neved dicsőségéért. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 155. dicséretünket. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg, testvérek, az első korintusi levél 15. részéből 34. verset. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítéstekre mondom. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, sokszor keressük a kereszténység meggyengülésének, erőtlenségének kiváltó okai. Bizonyára több tényező, együttes hatása váltja ki ezt, de az egyik legfontosabb a keresztény reménységnek elhalványodása a hívő szívekben. Az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Pál apostol leírta a keresztény reménységet. Eszerint Jézus Krisztus egyszer visszatér, feltámadnak a halottak, az ő ellenségeit eltörli, átadja a hatalmat az Istennek, és egy olyan új világ jön létre Isten teremtése nyomán, amelyben mindent átjár Isten dicsősége, Isten nagysága. A keresztjének előtt tehát csodálatos jövő kép kell, hogy álljon. Ez kell, hogy beragyogja a jelen életüket. Ma azt vizsgáljuk meg, testvérek, hogy milyen keresztjéneket nemzett ez a boldog jövőkép. Milyen kereszténységet nemzett az, hogy ezek a régi hívő emberek vallották azt, hogy jön vissza Jézus Krisztus, föltámadunk a sírból, egy új világ lesz, ami Isten uralma alatt lesz, és mindent átjár Isten dicsősége, nagysága, szentsége, békessége, szeretete. Összefoglalva már is megállapíthatjuk, testvérek, hogy ez a dicsőséges jövő kép, ez elkötelezett és hiteles keresztjéneket nemzett. Elkötelezett és hiteles keresztjéneket nemzett. Először is, testvérek, gondoljuk meg azt, hogy olyan keresztjének jöttek létre, idézőjelbe téve, akik vállalták a mártírságot az Úr Jézus Krisztusért. Így írja az apostol, kicsit számunkra szokatlan módon, de mégis érthetően, egyéb iránt mit tesznek majd azok, akik a halottakért keresztelkednek meg, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért? Mit jelent ez? A szöveg összefüggésből, másrészt a szóhasználatból az következik, hogy a halottakért megkeresztelni azt jelenti, hogy mártír halált halni. Mártír halált halni. Ebben az értelemben megnyugodtam én magam is, és mások is ebben nyugtattak meg. Van egyébként ennek a résznek legalább 200 féle magyarázata, de azt hagyjuk most. Ez a legegyszerűbb, és úgy tűnik a szövegösszefüggésből is, a szóhasználatból is, hogy ez a legtalálóbb magyarázat. A halottakért megkeresztelni azt jelenti Jézus Krisztusért mártír halált halni. Már maga az Úr Jézus Krisztus is úgy beszélt az ő szenvedéseiről és haláláról, mint keresztségről. Azt mondta, hogy meg kell néked kereszteltetnem. És ezzel a szenvedéseire gondolt, és a halára, amin át kell mennie. Ugyanilyen értelemben beszélt a tanítványainak is. Nem csak arról, hogy nektek is szenvedni kell, mert ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, hanem arról is, hogy nektek is át kell menni azon a keresztségen, amin én átmegyek. A szenvedéseknek és a halálnak a keresztségén. Megkereszteltettek ti is ezzel, mondta Jézus a tanítványainak. Ebből fakadóan aztán a keresztény gyülekezetekben a mártír halált egyféle keresztségnek fogták fel. Megkeresztelkedésnek. Így beszéltek az Óegyházban a mártírok vérkeresztségéről. Egy szóval, megkeresztelkedni a halottakért azt jelenti, hogy Jézus Krisztusért életünket odaadni. Ez a dolog a korintusi hívőkkel még nem történt meg, ezért írja itt Pál jövő időben, hogy különben mit tesznek majd azok, akik megkereszteltetnek a halottakért. Majd közöttetek is megtörténik ez, drága korintusiak. De utána utal arra, hogy ez az esemény már megtörtént némelyekkel. Mert a második mondatában azt mondja, hogy különben miért keresztelkednek meg a halottakért. Már voltak ilyenek, akik megkeresztelkedtek a halottakért. Tudjuk, hogy Jeruzsálemben megölték Istvánt. Megölték Jakabot, keresztény embereket, akik vértanúk lettek, a Krisztusért, a Krisztusba vetett hitükért. Nos, testvérek, ezek az emberek azért adták az életüket, mert a keresztény reménység erősen élt a szívükben. Ezek az emberek tudták azt, hogy jön vissza Jézus Krisztus, mert megígérte. És akkor, ha mi el is megyünk innen a földről, idő előtt, hogy így mondjam, meghalunk, de akkor majd kikelünk a sírunkból, és föltámadunk. Ott leszünk majd azon az új égen és új földön, amit az Isten teremt, és ahol az ő dicsősége jár át mindent. Ezek az emberek tudták, hogy a földi életükhöz nem kell görcsösen foggal körömmel ragaszkodniuk, mert egy sokkal jobb élet van előttük. És ők arra tekintettek. Kedves testvérek, amikor most ezekről a mártírokról beszélünk, akikkel a Bibliában találkozunk, gondolnunk kell azokra is, akikkel a Bibliában már nem találkozunk. De a kereszténységnek a története tele van mártírokkal. Nem olyan mártírokra gondolok, akikkel ma tapság találkozunk az iszlám fundamentalisták között, akikről tudjuk, hogy ők is az iszlám mártírjainak tekintetnek, magukra szerelnek mindenféle bombákat, aztán elmennek védtelen, ártatlan, úgymond emberek közé, és ott fölrabbantják magukat, és kiirtanak maguk körül egy csomó másik embert. Hát őket mártíroknak tekinti az iszlám, de a kereszténységnek nem ilyen mártírjai vannak. A kereszténység mártírjai, igazi mártírjai, azok nem ártottak soha senkinek. A kereszténység igazi mártírjai nem voltak terroristák, akik ártatlanokat pusztítottak volna el, őket pusztították el. A hitük miatt. Nem követtek el törvénybe ütköző dolgokat, nem ártottak senkinek, mégis megölték őket. Kevesen tudják azt, testvérek, hogy a 20. század volt a kereszténység legnagyobb mártír évszázada. Sokaknak ez olyan elképzelhetetlenül hangzik, mégis ez az igazság. Úgy mentünk el, vagy megyünk el emellett a tény mellett, mint hogyha ez nem is lenne. Pedig létezik, testvérek. Így van. Egy bizonyos szerzőpáros, Barrett és Johnson, megvizsgálta a kereszténységnek a történetét a mártírok szempontjából, és azt látták, hogy 33-tól, tehát Krisztusnak a úgy körülbelül halálától 1990-ig körülbelül 40 millió keresztényt öltek meg. Ebből a 40 millióból 27 milliót 1900-tól 1990-ig. A 20. századba. Ezért nevezik a 20. századot a keresztény mártír évszázadnak. Mondhatjuk, hogy például ezeknek a statisztikusoknak az adatai alapján Sztálinnak a 26 évig tartó diktátorsága alatt több keresztény ember halt meg a hite miatt, mint a római birodalomban 33-tól 300 éven keresztül. Ugyanez érvényes ugye Kínára, ahol Mao Tse-tung írtotta a keresztényeket. További keresztény írtók voltak Lenin, Hitler is, Ceausescu, Hodzsa Albániában, Idi Amin Ugandában, Kim Il-sung Észak-Koreában. Folyt egyfolytában egy masszív keresztényüldözés. Miközben a keleti blokknak az országaiban, tehát mi is, ahol éltünk, vagy élünk, itt a 80-as évek elejére aláhagyott ez a dolog. A közben, testvérek, Kínában, Laoszban, Észak-Koreában, Vietnámban és különböző iszlám országokban újult erővel kapott lángra a keresztények üldözése. Ilyen országokban, mint Algéria, Irán, Líbia, Szudán, Szaúd-Arábia, Törökország, ezekben az országokban keményen folyt, és folyik mind a mai napig hívő keresztényeknek az üldözése. Az álkeresztényekkel általában nem nagyon törődnek, az ilyen formális keresztényekkel azoktól nem tartanak. Az igazi keresztények, azokat bántani kell. 1980-ban volt a Pán-Iszlám konferencia Pakisztánban, ahol egy titkos határozatot hoztak, de aztán nyilván ez is kiderült. Ez a határozat arról szólt, hogy 2000-ig az egész Közel-Keletet meg kell tisztítani a kereszténységtől, illetve természetesen a zsidóságtól. 1990-ben 24 afrikai ország kormányzata kötött szövetséget, Islam in Africa organizáción, IAO, így rövidítik ezt a céget. És ez a társaság kimondta azt, hogy csak a muzulmánokat fogják vezető állásokba alkalmazni, bevezetik az iszlám jogot, a sariát, és a nem iszlám vallásokat lenullázzák az országaikban. Mind a mai napig, testvérek, Indonéziában, sőt még Egyiptomban is keresztényeket bántanak a hitük miatt. Most a mi napjainkban is. Keresztények vannak börtönökben, nem csináltak semmi különös dolgot. Nem robbantottak föl semmit, nem égettek el semmit, nem szereltek magukra bombát. Egyszerűen keresztény életet igyekeztek élni. Hisztek Jézus Krisztusban. És követik az ő akaratát. 1998-ban Egyiptomban El Kashesh nevű faluban, Kairótól kb. 600 kilométerre délve, 1000 keresztényt bántalmaztak. Részben megkorbácsolták őket a hitük miatt, másokat közülük börtönbe zártak, sokakat pedig elektrosokkal kezeltek. Idáig nem jutnak el azok a hírek, testvérek, hogy Szudánban is, amikor volt ez a hatalmas polgárháború, kb. 1 millió keresztény halt meg. Ez is tulajdonképpen egy keresztény ellenes háború volt. 1 millió keresztényt öltek meg. És volt olyan, hogy elfogott keresztényeket rabszolga sorba kényszerítettek. Elvették tőlük a gyerekeiket. És utána azokból katonákat faragtak, akik a keresztények ellen harcoltak. Németországban 2 évvel ezelőtt akció indult keresztény emberek között, azért, hogy váltságdíjat fizessenek a rabszolga sorba kényszerített szudáni keresztények kiszabadításáért. Úgyhogy egy csomó pénz össze is gyűlt egyébként, amit elvittek oda, és ott egy, tényleg nem tudom megmondani hány embert, de sokat, nem 10-et, nem 20-at, váltságdíj ellenében engedtek el a rabszolgaságba. A keresztény hitük miatt. Ezek az emberek, testvérek nyilván, hogy nem vállalnák mai napig se a vértanúságot, ha nem néznének így előre, és nem mondanák azt, hogy Isten rólunk már gondoskodott. Jön vissza a Krisztus, minket megölhetnek, föltámadunk azon a napon. És ott leszünk az új égen és az új földön. Nekünk ott biztos helyünk van, meg Krisztus megígért, hogy helyet készít nekünk az Isten országában. Nem vállalnák ezeket, testvérek, ha nem lenne előttük világos ez a jövendő reménység, a keresztény reménység. Kedves testvérek, gondolkozzunk el mi is ezen a dolgon. Vajon a szívünkben éle ez a keresztény reménység? Hitáltal a miénk, átjárja-e ez a lelkünket? Ha meg is halunk, föltámadunk a Krisztus visszajövetelének a napján. És akkor, amikor Isten mindent újjáteremt, ott leszünk majd mi is az ő országában. Azon az új égen és az új földön együtt leszünk vele. Éle ez a reménység a mi szívünkben, elevenen. Ha nem él, testvérek, akkor mi is ilyen, hogy így mondjam, meghátráló, hogy finoman fejezem ki magamat, meghátráló keresztjének leszünk. És a mi kereszténységünk akkor nem fog érni egy fabatkát sem. Kérem az Úrtól magamnak is, hogy ezt a keresztény reménységet tegye elevenné a szívembe és mindnyájunk szívébe. Kérjük ezt magunk számára, hogy Uram, add meg nekem, hogy ez a keresztény reménység jobban átjárja, átitassa az én lelkemet. Ő tudja ezt egyedül, hogy így mondjam, a szívünkbe írni. A szívünkbe megpecsételni ennek igazságát. Ő tud efelől megnyugtatni bennünket. És ő tehet így készé bennünket is arra, hogy akár az életünket se kíméljük, ha arról van szó. És ne ragaszkodjunk foggal körömmel a földi életünkhöz. Ha ne talántán olyan idők jönnének Magyarországon, és amik számunkra ugyan elképzelhetetlenek, hogy a keresztény hitünk miatt az életünkkel kelljen fizetni. de ki tudja, hogy mi következik még reánk. Kicsit tovább lépek, testvérek, mert látjuk, hogy a feltámadásnak a hite, illetve a keresztény reménységbe vetett hit, ez olyan keresztényeket nemzett, akik nem riadtak vissza attól, hogy az életüket is odaadják azért, aki az életét odaadta értük. De másodszor azt is látjuk, testvérek, hogy ezek a keresztények nem kerülték el a szenvedéseket se. Nem csak az életük letételét nem kerülték el, hanem a szenvedéseket se kerülték el a Krisztusért. Pál azt mondja, mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban? Naponként a halál révén állok, mondja. Mi is, vagyis mi apostolok, akik a szolgálatunkat végezzük, közben minden órában folyamatosan, szüntelenül életveszélyben vagyunk. Hát testvérek, ez igaz is volt. Állandóan leselkedett rájuk, Pálra és a munkatársaira, a halottakért való megkeresztelkedés, a mártír halál. Ott leselkedett rájuk, minden városban, utcákon, ahol csak mentek, mindenhol ott leselkedett ez a mártír halál rájuk. Nem lelki értelemben értette ezt az apostol, hogy naponként életveszélybe forog, hanem ezt nagyon is reális értelemben értette. Hétköznapi valós, állandó életveszélyben vagyunk. Én magam is, mondja az apostol, én magam is naponta a halál révén állok, és akkor itt hirtelen fölidéz egy példát az életéből. Azt mondja, hogy ha csak emberi módon viaskodtam a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom van nekem abból, ha nincs feltámadás? Itt valószínűleg arra utal, hogy Efézusban, ahol már ezt a korintusi levelet írta, ott miken mentő keresztül. Ha elolvassuk az apostolok cselekedetei könyvéből az efézusi eseményeknek a történetet, akkor látjuk, hogy az apostolokra ott rátörtek, hogy így mondjam, a pogányok, mint egy vadállat törtek rájuk, és azt akarták elérni, hogy Pál és a munkatársai menjenek ki a városból, és ne beszéljenek ott Jézusról, mert veszélyeztetik az ő üzletüket, nagy üzleti vállalkozásukat. Hallgassanak el! Menjenek, takarodjanak onnan, mint egy tényleg vérszomjas vadállatként törtek az életükre. Pál apostol erre utal vissza, hogy ezek ránk törtek, én pedig viaskodtam velük, szembeszálltam velük. Pálék nem fújtak takarodót abból a városból, amikor érezték ezt, hogy szembeszállnak velük, az egész város szembeszállt velük, hanem ott maradtak, kitartottak a helyükön. És tovább is hirdették az evangéliumot, és bátorították a már hívő keresztényeket. Nem fújtak egyik pillanatról a másikra hátra arcot és visszavonulást. Ott maradtak és kitartottak, testvérek. Pál erre utal, amikor azt mondja, hát naponként ilyen helyzetekbe kerültem. Veszélyeztettem én is magamat. De mi értelme mindennek? Mi értelme mindennek, hogyha a halottak föltámadása nincs? Ha nincs új ég és új föld, ha nem lesz az, hogy Isten mindent a kezébe vesz, és mindent átjárező dicsőség az ő szeret, miért veszélyeztessem magamat akkor? És mi is a munkatársaimban? Minek? Ez semmi értelme. De van föltámadás. Ott él bennük a keresztény reménység, és ez arra indítja őket, hogy veszélyeztessék az életüket a Krisztusért. Folyamatosan. Testvérek, gondolkozzunk ezen megint csak egy kicsit, hogy mi hogy is vagyunk ezzel? Ha a szívünkben ott van, testvérek, a keresztény reménység, ha beírta a Krisztus, ha megpecsételte, ha hisszük ezt a dolgot, akkor mi is készek leszünk arra, hogy veszélyeztessük az életünket a Krisztusért. Sőt, nem csak az életünket, karrierünket, munkahelyünket, keresetünket, földi dicsőséget, elismertséget. Vállaljuk azt, hogy velünk szembe fognak jönni emberek, és bántanak bennünket, rágalmakat hintenek reánk. Hátratételeket szenvedünk, gúnyolnak bennünket, kiközösítenek maguk körül, nem létezőknek tekintenek. Veszélyeztetjük majd magunkat mi is minden napon, hogyha a szívünkben élni fog az a keresztény reménység, hogy föltámadok a halálból, és jön a Krisztus vissza. És ott leszek vele az új égen és az új földön, ahol mindent átjár az Istennek a dicsősége. Ez ott él bennünk, testvérek, ilyen elkötelezett keresztényekké válunk. Ha meg nem él bennünk ez a reménység, akkor ilyen kenyérekenhető, ilyen lagymatag emberekké válunk. Lagymatag keresztényekké. akiktől senki nem fog félni, senki nem fog tartani, senki észre se veszi őket, nem törődnek velünk. Bárcsak az Úr a szívünkbe írná a keresztény reménységet. Legyünk olyanok, mint ezek a keresztények voltak, akik a vértanúságtól se riadtak vissza. Ha nem kellett vértanúnak lenni, akkor szenvedünk a Krisztusért. De vállaljuk ezeket, mert a dicsőséges jövőbe nézünk. A harmadik dolog, testvérek, amit az apostol nyomán kibányázhatunk az ígéből az, hogy ezek a keresztények, akiknek a szívében élt a keresztény reménység, szent életet éltek. Szent életet, tiszta életet éltek. Tiszta életet éltek. Azt mondja már Péter apostol a hívőknek a levelében, hogy mivel ezek a dolgok, amik most körülöttünk vannak, megégnek egy napon, az utolsó ítélet napján, milyeneknek kell lennetek nektek a szent életben és a kegyességben? Hát nem kellene egy kicsit magatokat fölpörgetni? Felturbózni a kegyességetekben és a szent életben? És nem megelégedni azzal, hogy csak ilyen nulla szint alatt mínuszba ugrabugrátok? Alig-alig követitek az Úr akaratát, csak ilyen langyos szívvel, úgy néha-néha, amikor föllángol egy kicsit a szívetekbe a szeretet? Milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét? Igyekezzetek, mondja nekik az apostol, hogy hiba nélkül és sőt szeplő, egy kis foltocska nélkül valóknak találjon benneteket, amikor megjelenik. És ezek a keresztények, testvérek, ezek úgy látszik, hogy ezek törekedtek is erre. Szent életet élni, tiszta életet élni. Ami azt jelenti, hogy az Úr akaratát követni a hétköznapi életünk apró cseprő kérdéseibe. Azt jelenti, hogy nem lopunk. Nem lopjuk meg egymás jó hírét se. Nem hazudunk egymás ellen. Nem ígérgetünk fűtfát, amit aztán fittyethányva be se tartunk. Ugye? Nem paráználkodunk. Nem törünk házasságot. Szeretjük az Urat teljes szívünkből, és törekszünk ott menni az ő lábnyomába, és követni az ő akaratát mindenben. Nem kívánjuk el, ami a másiké. De készek vagyunk mindenünket odaadni a másiknak, és szeretettel fordulni felé. Szent életre törekvés. Ennek akkor van értelme, testvérek, hogyha mi tudjuk azt, hogy így készülődünk arra az új világra, ahol mindent átjár Istennek a szentsége, tisztasága és dicsősége. Hogyha nincs a szívükbe, testvérek, a hívő embereknek ez a jövő reménység, az új világ, akkor az marad, amit Pál itt kimond. Együnk, ígyunk, hónap úgyis meghalunk. Ha van új világ, szentséges új világ, amire készülünk szent élettel, tiszta élettel, rendben van. Ha nincs az az új világ, akkor éljünk a mának. Akkor éljünk máról holnapra. Akkor mindent az itteni dolgokért csináljunk. Ezekért hozzunk áldozatot. Éljünk akkor ilyen geocentrikusan, meg egocentrikusan. Ahogy már az úgy a vérünkben is benne van. Nem kell akkor különösebb lelkiismeret furdalásunk legyen. Ha nincs szent új világ, ahol Isten dicsősége, éljünk a mának. Éljünk, ígyunk, hónap úgyis meghalunk, utána meg nem jön semmi. Legyünk legalább akkor ilyen konzekvensek, ilyen logikusak. Éljünk a mának, akkor nem próbáljunk valahogy kicsit az Úrnak is segíteni, meg kicsit neki is a kedvébe járni, meg ugye a világnak is egy kicsit, és ilyen kétfelé sántikáló, hol ide, hol oda imbolygó életet élni, ugye? Nem lehet ezt csinálni. Legyünk következet. Ha van új világ, készüljünk rá szent élettel, hogyha meg nincsen, akkor meg éljünk a mának. De ne játsszuk meg magunkat, hogy hol szent életet élünk, hol nem élünk szent életet, mikor milyen kedvünk van, és ilyen meseszerű életet élünk. Hol így, hol úgy. Hol volt, hol nem volt. Azt mondja a testvérek nekünk az apostol, hogy ha van feltámadás, éljünk szentül. Mint ahogy ők is. Ha meg nincs, akkor meg hagyjuk az egészet. Ott, ahol van. Ne jöjjünk templomba, ne ígyunk, vagy ne vegyünk úrvacsorát, ne keresztelkedjünk meg, ne olvassunk Bibliát, ne hallgassunk igéhirdetést, ne is imádkozzunk, éljünk a mának. Ezt mondták a zsidók is, ez nem valami nagy filozófikus gondolat, Ézsaiástól idézi ezt Pál apostol, akik túlélték azt, hogy Jeruzsálemet megtámadták, az Úr felszabadította őket, és ők ahelyett, hogy hálásan Istenhez fordultak volna, ezt mondták. Ho-ho, együnk, ígyunk, hónap úgyis meghalunk. Majd visszajön az ellenség, azt elsöpör bennünket úgyis. Semmi értelme nincs az Úr akaratát keresnünk, azt követnünk. Ugyanígy gondolkoztak Pál apostol korában az epikúreusok. Nincs itt semminek értelme. Meghalunk, aztán utána lezárul minden. Együnk, ígyunk, hónap úgyis meghalunk. Élvezzük legalább a mát. Carpe diem. Így leszünk mi is, testvérek. Mi magunk, én magam is, de mindjárt így leszünk. Ha nem áll előttünk az, világosan, egyértelműen, hogy Jézus jön, föltámadunk, vele együtt leszünk, és egy új világban, ahol Isten dicsősége, szentsége, szeretete, békessége átjár mindent, ott leszünk vele együtt. Ha ez a szívünkben van, akkor törekedjünk szent életre és kegyességre. Nos, látjuk, testvérek, hogy milyen keresztjéneket nemz, ha valaki hiszi a keresztjén reménységet. Nem riad vissza attól, hogy az életét adja, nem riad vissza a Krisztusért semmi szenvedéstől, és törekszik arra, hogy szent legyen. Egy szóval, elkötelezett és hiteles keresztjéneket nemz a jövőbe vetett reménység. A boldog, dicsőséges jövőbe vetett reménység. Pál apostol végül két figyelmeztetést helyez a szívünkre. Először is azt mondja nekünk, hogy ne tévelyegjetek. Ne tévelyegjetek. Mert a jó erkölcsöt megrontják a gonosz társaságok. Itt arra utal, hogy kedves korintusiak, ti ugye bele elegyedtetek a hitetleneknek a társaságába. Ott éltek a korintusi hívők ugye a világba. Úgymond a gonosz az istentelen társaságban. És azok állandóan dumáltak nekik. Állandóan beszéltek nekik, állandóan ostromolták őket. Mit hisztek ti? Jézus, hagyjátok ezt a Jézust. Szent élek, minek az? Halottak föltámadva, hagyjatok már ilyen badalságokkal bennünket. Ezek meg ott hallgatták, ezek a keresztények. Ott voltak, ott dolgoztak velük, hallgatták, és lassan úgy infilt, úgy átjárta a lelküket ez a sok a gonosz társaságoknak ez a gonosz beszédje. Istentelen beszédje. És aztán bementek ezek a hívők vissza a gyülekezetbe, és ott is elkezdték ezek, őket, ők hallottak ott kint, úgy vitték, ott is elkezdték, hogy nincs halottak föltámadása. És kezdtek nyilván erkölcstelenül is élni ennek következtébe. Pál azt mondja nekik, hogy figyeljetek, ne menjetek tévútra a gonosz társaságunknak gonosz beszédei alapján. Ez szól nekünk is. A sátán előszeretettel rabolja ki testvérek a szívünkből a jövőre vetett pillantásunkat, a jövő iránti reménységünket. És ebben nagyon, nagyon jó eszköz neki a tiszta, hitetlen társaság, aki körülvesz bennünket. Akik élnek a maguk erkölcstelen életükben. És ők is egyfolytában nyomják nekünk a szöveget, hogy minek ez az egész, meg ilyen butaság, meg olyan értelmetlenség. Hagyjátok már ezt az egészet, ilyen ódivatú, elavult dolog ez az egész hit, meg reménység, meg mi ez az új világ, majd jön az Európai Unió, az lesz nekünk jó. És csak nyomják ezt a szöveget testvérek, és akkor a keresztjének úgy kezdenek meghátrálni. És hát tényleg, hát minek itt ezekhez a régi dolgokhoz úgy ragaszkodni? Minek itt a feltámadásban, a Jézus visszajövetelében reménykedni? És lassan úgy elhalványul bennünk. Mihelyest elhalványul, mi is kezdünk elromlani. Kezdünk mi is erkölcstelenné válni. Élni a mának, vagy máról holnapra. Azt mondja az apostol, vigyázzatok ti is. Ne menjünk tévútra. Hallgassunk azokra a beszédekre, amiket az Úr mond nekünk. És az utolsó intés, még amit így a szívükre helyezett az apostol, a korintusi olvasóknak, ébredjetek fel igazán, és ne vétkezzetek. Ébredjetek föl, serkenjetek föl. Elaludtatok, drága korintusiak. Elszúnyókáltatok, és szépeket álmodtok. Például azt álmodjátok, hogy nincsen halottak föltámadása. És következésképp úgy élhetitek az életeteket, ahogy nektek tetszik. Máról hónapra. De térjetek vissza már a valóság talajára, mert a Krisztus föltámadta a halálból, és ezért van halottak föltámadása. Akkor is, ha mindenki más mond nektek, ha álmotokban más hangokat hallotok, van halottak, mert a Krisztus föltámadott. Ébredjetek föl! Ez nekünk is szól ez a figyelmeztetés. Ne aludjunk el, álmodozva különböző álomképeket, hogy például nincsen halottak föltámadása, meg egyebeket. Ne, térjünk vissza a rideg valóság talajára. Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Ezért van halottak föltámadása. És lesz új világ is, melyet a Krisztus teremt, és melyben Isten dicsősége átjár mindent. Ez a rideg valóság. Éljetek ehhez ragaszkodva, hitáltal ebbe kapaszkodva. Kedves testvérek, előttünk van tehát a mai igeszakaszunk. Onnan indultunk el ennek a magyarázata során, hogy milyen is a mai kereszténység. Látjuk, hogy egy ilyen megerőtlenedett, meggyengült kereszténység. Miért? Mert többek között azért, mert kihal a szívünkből a keresztény reménység. A visszatérő Krisztus várása. A feltámadás tudata. Az új égnek és az új földnek a reménysége, ahol együtt leszünk dicsőségben, szent Istenünkkel. Mihelyest ez kihal, testvérek, a szívünkből, megerőtlenedünk, elszíntelenedünk, szentségtelenekké válunk, és nem leszünk elkötelezett emberek, elkötelezett keresztények, és hitelesek se leszünk. Adja meg nekünk az Úr, hogy a keresztény reménység tényleg a szívünkbe oltódjék a Szentlélek által, és várjuk mi a Krisztust. A vele jövő feltámadást, új eget és új földet, melyben igazság lakozik. Áldja meg Isten a szívünkben az ő igéjét. Amen. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te eljöttél erre a földre. Áldunk és magasztalunk téged, mert te odaadtad az életedet, szenvedtél is, és meg is haltál azért, hogy mi örök életet kapjunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te nem riadtál vissza a legvégső áldozattól sem a mi érdekünkben. Kérünk téged arra, hogy segíts érted mindent odaadni, és neked magunkat teljesen odaadni. Kérünk, hogy tégy bennünket ilyen téged váró emberekké, akik készek akár az életükről is lemondani, akik készek hátratételt, szenvedéseket vállalni napról napra, és akik közben törekszenek a szent életre és kegyességre. Ó, Úrunk, kérünk téged, hogy oldd a szívünkbe a keresztény reménységet, hadd lássunk mi téged, s hadd éljünk a te visszajövetelednek, a feltámadásnak, az új ég, új föld dicsőséges fényében a mi hétköznapjainkat. Segíts, Úrunk, bennünket, hogy mi elkötelezett és szent életű, hiteles emberek lehessünk. Köszönjük néked, hogy fölébresztesz bennünket abból az álomból, ahova elsüllyedtünk, amiben belemerültünk. És köszönjük néked, hogy óva intesz bennünket a gonosz társaságoktól, akiknek gonosz beszédei bennünket tőled eltántorítanak. Segíts, Urunk, a hívők közé menni, hívő emberek társaságát keresni, közöttük megerősödni a hitben, a reménységben, az irántad való szeretetben. Köszönjük néked a mostani tanítást, és hadd imádkozzunk hozzád most gyülekezetünk tagjaiért, különösképpen is azért a családért, akik szomorú szívvel jöttek közénk, és emlékeznek egy évvel ezelőtt elhunyt kedves szerettükre. Kérünk téged, hogy a te vigasztalásoddal és erőddel áld meg őket egyen-egyenként. Légy közel az ő szíveikhez, amikor nehéz szívvel emlékeznek az elköltözött szerettükre. Kérünk téged, hogy áld meg azokat, akik házasságra készülődnek. Kérünk, hogy légy velük, légy közöttük, és szenteld meg az ő házasságra való készülődésüket. Imádkozunk hozzád a gyermekekért, a kicsikért, hogy ne sodorja el őket a világ tőled, a te örökkévaló törvényeidtől, értékeidtől, hanem hadd tudják azt megragadni ebben a gyülekezetben is. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi egész népünkre, melyre az istentelenség árnyéka vetül, és mely benne él annyi bűnben, annyi istentelenségben. Kérünk téged, hogy emeld ki ezt a népet ebből a nyomorult állapotából, ahova süllyedt, és add, hogy rád néző és szent életet élő, tiszta életet élő nemzetté válhasson. Ha lehetséges, add meg ezt nekünk, Urunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaórát tartunk, pénteken imaóra lesz, énekkar lesz a megszokott időben, szombaton pedig imaóránk lesz a ugyancsak kijelölt időszakban. Imádságunkban is megemlékeztünk egy kedves halottról, egy éve búcsúzott kedves családja és mi magunk is Szeles Mihálytól, akit 88 éves korában kísértünk utolsó földi útjára. Köztiszteletben álló ember volt, és szeretettel gyászolják őt felesége Ili, nevelt lánya Gabi, veje István, és szerető unokái Anna és Bálint. Isten vigasztalását kívánjuk az egész megszomorodott családnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten, kedden, tehát a biblióra idején Kereskényi Sándor tartja majd a bibliórát, ugyanis kanonika vizitáció lesz. Ezért azt kérem a presbiter testvérektől, hogy kedden 17 órára legyenek kedvesek eljönni. Tehát most következő kedden 17 órára várom a presbiter testvéreket, de általában ilyenkor többen szoktak eljönni a gyülekezetből is. Bibliaórára már mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Kedden este 18 órakor lesz. Kereskényi Sándor látogatja meg a gyülekezetet az egyház megye nevében, ilyenkor úgy ellenőrzik az elmúlt évet, megvizsgálják egy kicsit a gyülekezeti életet, ő jön ide a gondnokával. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy lesz jövő héten, ugyancsak kedden, egy előadás Budapesten. Április 27-én, 9 óra 30-kor a Rádai Kollégiumnak a dísztermében lesz egy előadás dr. Karsten Peter Tiede professzor, nemzetközi írű teológus, történész és archeológus tart előadást. Jelenleg ő az oxfordi, a genfi, bázeli, bérsevai egyetemeken oktat, Rómában és Izraelben archeológiai ásatásokat vezet, a holtengeri tekercse kutatásának egyik tanácsadója, és a nevéhez fűződik az úgynevezett Jézus papírusnak, az egyik legrégebbi evangélium töredéknek a megtalálása és elemzése. Jelenleg egyébként a Jézus korabeli Emmaus régészeti feltárását vezeti. Hát ő tart előadást április 27-én 9 óra 30-kor. Innen egy páran megyünk, az autóban még van egy-két hely, hogyha valaki szeretne esetleg erre eljönni, azt szeretettel invitálom. Hogyha valaki úgy dönt, hogy eljön, kérem szóljon nekem, és akkor megbeszéljük, hogy honnan és mikor indulhatnánk el. Az előadások, három előadása lesz, csak ennyit hadd mondjak még el. Az evangéliumok történeti hitelessége a Jézus papíruszok szerint, aztán Péter leveleinek vizsgálata az újabb szövegkritikai kutatások alapján, és végül a Biblia történetisége a legújabb archeológiai kutatásoknak a fényében. Bizonyára nagyon érdekes előadás lesz, nem egy száraz tudós, hanem egy ilyen jó előadó, és jó őt hallgatni még. Aki nem ért annyira a régészethez, az is élvezni tudja az ő előadásait. Erre invitálom a kedves testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 347. dicséretünket. 347, húsvéti ének, de most ide illik, 347, harmadik, negyedik és ötödik versét énekeljük el, nincs más szívem félelmére, nézni sírom fenekére. 347, 3.
szükségünk.